Egyfajta hálaadó ima, amikor esküvő van, vagy ünnep van, vagy bármilyen jó dolog történik körülöttünk, akkor szoktuk mondani ezt az imát, és ma van Simchat Torah, az ugye a Szukot 8. napja, és pont 2 évvel ezelőbb a zsidó naptár szerint tört ki a háború, és pont most Simchat Torah-kor befejeződött a háború, úgyhogy emiatt nagyon-nagyon hálás a szívem, és nagyon boldog is vagyok egész nap, úgyhogy szeretném ezzel az imával kezdeni ezt az interjút. Magyarul az ima úgy szól, hogy áldott vagy te örökké való Istenünk, a világ királya, ki életben tartott és megőrzött bennünket, és engedte megérni mostani időnket. Héberül pedig úgy szól, hogy Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shehechiyanu vekiyemanu vehagiyanu lazman hazeh. Amen.
Azt mondtam rólad, hogy Jézussal találkoztál itt Magyarországon, mégis említed Szukkót ünnepét, Tórát, ízig-vérig zsidónak látszol így elsőre. Hogyan jön össze ez a kettő nálad?
Egy nagyon-nagyon nagy identitás zavar. És nem csak a zsidó vallás, vagy a zsidó származásom miatt, inkább így mondom, és a keresztény vallásom, vagy a messiás követői vallásommal van ez az identitás zavar, hanem magyar-izraeli identitás zavarom is van. És kicsit nehéz így élni, viszont nagyon érdekes, mert nem unatkozok, szóval bárhol vagyok, tudok így definiálni magamat. Egyébként beszéltünk a háborúról, pont most az elmúlt 2 évben nagyon-nagyon veszélyes volt bizonyos helyeken definiálni magadat, mint izraeli, a felnövekvő antiszemitizmus miatt, és akkor én azóta 2-szer voltam külföldön, és magyar útlevéllel, magyarként definiáltam magamat. Vallásilag szerintem, és sajnos nagyon kevesen gondolkoznak úgy, mint én, szerintem nem ütközik vallásilag nagyon ez a dolog, mert Jézus, héberül Yeshua, a zsidók messiása, ugye a keresztfa tetejére is volt az írva, hogy Inri, hogy a názareti Jézus a zsidók királya, és így is csúfolták őt, de ő valóban a zsidók királya, nem csak a zsidók királya, minden felett király, de a zsidók is. És szerintem egy nagyon-nagyon zsidó dolog hinni a zsidó messiásban. Zsidó dolog Jézust követni.
Hol nőttél fel? Hogy nőttél fel? Akkor még nem így gondolkodtál, azt sejtem azért.
Igen, én egy nagyon ateista, materialista családból származok. Egy kis kibucban nőttem fel, a Jordán völgyben. Szerintem a világ legszebb helye, ez pont a Kineret, a Galilei tó alatt van. Nem csak, hogy egy nagyon-nagyon szép hely, hanem történelmileg is nagyon-nagyon fontos hely. Én akkor nem tudtam, hogy ez történelmileg egy fontos hely, amikor én ott úsztam a Jordán folyón, vagy a Galilei tóban hajoztam. Nem gondoltam abban, hogy ez mennyire egy különleges helyszín. És egy kibucban nőttem fel. A kibuc, aki nem tudja, hogy pontosan mit jelent, az egyfajta falu, ami közösségi falu. Mindenkinek van egy munkahelye, de nincsenek fizetések. Így nézett ki egyébként régen a kibuc, ma már hozzá kell tennem, hogy nem így néz ki, de viszont amikor felnőttem, akkor így nézett ki. Nincsen magántulajdon. Van, mit tudom én, 10 darab autó a kibucnak, és azt van egy lista, hogy ki mikor kölcsönzi. Van úszoda, úgyhogy elég luxus élet volt ott, és nincsenek fizetések. A boltban is te mész, és annyit kapsz, amilyen nagy a családod. Ez egyfajta ilyen, idézőjelben mondom, egyfajta mennyország volt, mert nagyon biztonságos volt a kibuc. Én emlékszem, hogy talán ilyen 3-4 éves korom óta lehetett itt lógni kint a kertben, meg sétálni a kibucnak az utcáin, úgyhogy nincs semmilyen veszély. Nagyon pici a közösség, mindenki tudja, hogy ez a gyerek kié, az, hogy ki hol lakik. Olyan voltunk, mint egy nagy család. Persze az emberi természetből adódóan nagyon sok konfliktus is volt, meg gazdaságilag nem tudott nagyon helytállni, amikor bizonyos réteg úgy döntött, hogy ha nem dolgozik, akkor is tud élni tovább, mert ugye kap mindent, és így lassan szépen privatizáltak ezeket a kibucokat, de világéletemben csak kibucban éltem, ha Izraelben voltam vagy vagyok.
És magyar családod van? Azért ide jöttetek aztán, amikor nagyobb kamasz voltál ide Magyarországra?
Hogy tegyük hozzá kicsit a salátához. Apám zsidószármazású magyar, aki itt Budapesten ismerte meg az anyámat, aki kubai. Itt házasodtak, kivándoroltak Izraelbe, ott kibucokban dolgoztak, próbáltak visszajönni, anyámnak nem tetszett, aztán visszamentek Izraelbe, és ott éltünk egészen 2010-ig. Akkor váltak el a szüleim, apám visszajött ide, és én meg vele jöttem ide. Akkor voltam 16 éves. Born in one's youth. Blessed is the man, how blessed is the man, whose quiver is full of them. Blessed is the man, how blessed is the man, they will never be ashamed.
Mennyire volt meglepő, vagy nehezen feldolgozható változások sora itt, amivel találkoztál?
Volt egy ilyen kultúrsok, mert nem csak, hogy egy más országba mentem, hanem teljesen más volt az, hogy 2 milliós város és egy kicsi kibuc. Nekünk a kibucban a biciklit nem lakatolunk le. Autót nyitva hagyjuk. Házakat. De nyilván mentalitás különbségek is vannak. Mi izraeliek nagyon-nagyon hangosan és hevesen beszélünk az utcán, és nagyon nehéz érzelmeket így magunkban folytani. És Magyarországon azt látom, hogy idegennek előtt nem nagyon mutatod az érzelmeidet, és mindig udvarjas vagy. Ezek voltak ilyen kulturális különbségek, amiket meg kellett szokni. Én emlékszem például, amikor miután ide visszaköltöztünk, és nem turista voltam, és a Jászainál ültünk, mellém ült egy lány, aki szerintem, nem tudom, 1-2 éve lehetett nagyobb nálam, és akartam felhívni a figyelmét rám, hogy akartam kérdezni, hogy mit tudom én, hogy hol megy a 4-es, 6-os. Akkor még nagyon-nagyon friss izraeli voltam Budapesten, és ütöttem egyet a vállára, mert nálunk ez így teljesen rendben van. És nagyon-nagyon furcsán nézett rám. Nekem meg kell tanulni az, hogy hogyan viselkedünk itt.
Mi segített aztán neked beilleszkedned? És tényleg, hogyha elérkezünk odáig, hogy belépsz aztán a Deák téri evangélikus templom ajtaján, addig hogyan vezetett az út?
Én ebben nagyon-nagyon jó vagyok, hogy imitáljam egy idegen kultúrát, nyelvet. Talán ezért is volt nekem kicsit könnyebb bizonyos hangzásokat megtanulni, ami a magyarban van. Az R betűt lehet hallani, hogy még nem. Néztem, hogy a többiek hogyan viselkednek, és próbáltam én ugyanúgy viselkedni. A Deák téri templom, hogy hogyan kerültem oda, valahol egy ilyen asszimiláció próbálkozás volt talán, de az is, hogy mi mindig is nagyon kedveltünk az evangélikusokat. Egyrészt nagyon-nagyon szép templomuk van a Jeruzsálemben, ahol voltunk apámmal. Másrészt mi úgy látjuk, hogy az evangélikusok nagyon tisztán gondolkoznak, csak Jézus, csak Isten. Ugye Luther is mondta, hogy sola scriptura.
De bocsánat, itt közbe kell szúrnom, hogy ti érdeklődésből vagy kíváncsiságból már foglalkoztatok azzal, hogy a luteránus egyház, az evangélikusok milyen tanításokat vallanak, és hogyan teszik ezt?
Szerintem ez kicsit később jött, amikor mélyebbre mentünk az evangélikus tanításokba, de apámat nagyon-nagyon vonzott az evangélikus közösség, teológia, biztos vagyok benne, hogy a művészet, a zene. Úgy volt vele, hogy menjünk, akarsz jönni velem? Igen. És ott voltunk életem első Isten tiszteletén. Akkor szolgált, a család nevére emlékszem, Gerőfiné.
Brebovszki Éva.
Brebovszki Éva, igen. Isten tisztelet után oda mentünk hozzá. Nagyon régen volt, és nem értettem akkor magyarul, ezért nem tudom pontosan, mi hangzott el, de az a lényeg, hogy mi akarunk része lenni ennek. nem hit miatt, full ateisták voltunk akkor, de valami vonzott minket oda, zárójelben valószínűleg Isten volt az, és ő azt mondta, hogy persze, gyertek, legyetek ennek a közösségnek a tagjai, sőt, meg is lehet keresztelni titeket, viszont át kell mennetek egy tanfolyamon. Ez a tanfolyam valami olyasmi volt, hogy a hit lépései. Gerőfini mond pár mondatot, apám lefordítja így a lényegét, és akkor így megy ez a pingpong, és akkor tanulunk, minden vasárnap kellett oda menni Isten tisztelet után, vagy Isten tisztelet előtt, és egyszer jutottunk egy nagyon-nagyon érdekes ponthoz a Bibliában, amikor tanított a János Evangélium a 8. fejezetből. És amikor ő tanított erről, nem tudom, hogy felolvashatom-e. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. Jókor reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment. Ő pedig leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen értek, és középre állítva azt mondták neki, Mester, ezt az asszonyt tetten érték, mint házasságtörőt. A törvényben pedig Mózes megparancsolta nekünk, hogy az ilyeneket kövezzük meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és az ujjával írt a földre. De amikor tovább faggatták, felegyenesedve azt mondta nekik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Majd újra lehajolt, és írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a vénekkel. Egyedül Jézus maradt ott, és az asszony közepén állva. Amikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, azt kérdezte tőle, Asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem kárhoztat téged? Ő így válaszolt, Senki, Uram. Jézus pedig azt mondta neki, Én sem ítélek el, eredj el, és többé ne vétkezzél. Ismét szólt hozzájuk Jézus, és azt mondta, Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, sosem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Ez a fajta világosság, amivel én itt találkoztam, az egy olyan világosság volt, egy olyan fajta kegyelemmel, amivel én soha nem találkoztam a zsidóságban. Az ortodox vagy a rabbinikus zsidóságot nem tanulmányoztam nagyon-nagyon mélyen, viszont én a zsidóságban sehol nem találkoztam egy olyan fogalommal, ami kegyelem. Van irgalom, van bűnbocsánat, nagyon sok minden van, természet feletti csodák, stb. De kegyelem az hiányzik. És amikor itt az asszonytól megkérdezi Jézus, hogy hol vannak a te vádlóid, és Jézus azt mondja neki, hogy utána, hogy én sem ítélek el, akkor én kicsit úgy éreztem, hogy én vagyok ez az asszony. Nem gondoltam volna egyébként, hogy én fogok egy asszonnyal így azonosulni, viszont itt láttam magamat, amikor a Gerufinéről tanított. Annyira vonzott Jézusnak ez a kegyelme, hogy én úgy voltam vele, hogy nekem muszáj tudnom, hogy ki ez az ember.
Lélekhangoló.
Rendeltem egy héber nyelvű újszövetséget egy Zsidók Jézusért nevű szervezettől, akik Izraelben munkálkodtak, ma már Magyarországon is van, és postán megérkezett az új szövetség, és ahogy olvasom, érzem azt, hogy én ebbe hiszek. Viszont nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt, mert ugye a mai zsidóság szerint Jézus az minden, csak ő nem a mi mesiásunk, tök jó ember, okos volt, viszont ő nem a miénk. És nagyon sokat kellett nekem kutatnom. Én olvasom az új szövetséget, és kezdem hinni, érzem azt, hogy hiszem azt, amit olvasom, plusz nézem az ószövetségben, hogy igaz-e, amit az új szövetség mond, mert honnan tudnánk, hogy az új szövetség igaz? Egy forrás van, az ószövetség, csak ott tudjuk megnézni, hogy azokat a dolgokat, amiket Jézus csinált, az hol vannak megjövendőlve. Tehát megkérdezhetjük a rabbit, a szomszédot, a lelkészt, bárkit megkérdezhetjük, hogy az új szövetség miért igaz, Nagyon jó válaszokat kaphatunk, de nem. Tehát vissza kell menni az Ószövetséghez, Isten eredeti igéjéhez, és ott megnézni a proféciákat, miket mond a Mesiásról, és miközben érek az utolsó fejezetekhez az Új Szövetségben, akkor látom azt, hogy szörnyű dolgok fognak történni, és kezdtem megijedni. Ugye akkor látjuk az ilyen nagyon-nagyon látványos, végidőbeli dolgok, ami ugye nagyon sok csak kép, és nem tényleg így fog kinézni, és nagyon-nagyon megijedtem, úgyhogy úgy döntöttem, hogy én akkor most rendezem a soromat Istennel, és akkor volt talán az első őszinte imám Istenhez. És akkor csak összegzem ezt a folyamatot, rendeltem az Új Szövetséget, kezdtem olvasni, miközben olvasom, ellenőrzem az Ószövetséggel, hogy ez valós-e, látom, hogy az igaz, és kezdem hinni. Egyrészt azért is kezdtem hinni, mert az Ószövetség, ha több ezer évvel ezelőtt megjövendőlt dolgokat, és pontos dolgokat, például nagyon sok proféta mondta, hogy hol fog születni Jézus, miket fog mondani, mik fognak vele csinálni. Ezek olyan nagyszerű, pontos proféciák, amit ha te nem hiszel ebben, akkor baj van a logikáddal. És egyébként kereszténység az egyetlen vallás, akinek van beteljesült proféciája. Úgyhogy ez mond valamit.
Mit jelent neked, amit Pál apostol mondott a római levélben, hogy Isten nem vetette el az ő népét, amelyet ő eleve kiválasztott, és Ábrahám megkapta azt az ígéretet, hogy általa nyer áldást a föld minden nemzetsége. Tehát zsidóként hinni Jézusban milyen elhívást és milyen küldetést jelent neked?
Egyrészt, mint ahogyan kezdtem, ez nagyon-nagyon bonyolult út, mert a te fejedben az van, hogy a legzsidóbb dolog Jézust követni, viszont a keresztények, akik nem zsidók, furán néznek rád, mert te zsidó szokásokat, vagy bizonyos zsidó törvényeket, akár a Tórából, de akár nem tórai, hanem hagyományos dolgokat, mint a kóser, stb. Tartod.
Hogy választod ki, hogy mit tartasz, mit nem? Most, ha ezt itt közbeszúrhatom.
Lehet bizonyos törvényeket tartani, de azt mondja a Szentírás, hogy ha egyet megszegtük, akkor ez olyan, mintha az egész Tórát megszegtük. És ez az igazság alapján mi egy törvényt sem tarthatjuk meg. Én próbálom azokat a törvényeket tartani, amik nagyon-nagyon fontosak, például a kóser evésben. Nekem nagyon-nagyon fontos, hogy mondjuk van egy bográcsom vidéken, hogy ebben ne legyen sosem sertés. Azért, mert ha jön egy zsidó ismerősem, akkor ő tudjon ebből lenni, hogy én ne legyek neki a botlókő. Meg mondjuk szombaton dolgozok, de vannak bizonyos ünnepek, amikor nem dolgozok. Jom Kipur, az engesztelés napján például én bőtölök, nem azért, mert bűnbocsánatot kell nyernem, hanem azért, mert az egész népem bőtöl akkor is. Jézusi dolog is, hogy közösséget vállalni, mert Jézus az, aki ugye Isten a testben, aki lejött, és közösséget vállalt velünk. Ez helyén való, hogy akkor, ha az egész nemzet bőtöl, akkor én is fogok. A másik dolog az, hogy nyilván minél jobban távolodunk Mózestől, annál jobban torzulnak el a szabályok, ezért is nehéz értelmezni azt, hogy most milyen törvényt tartunk, miért nem. De talán ezek, amiket így tartom. Igen, messiási zsidóként valóban két szék között vagyunk. Keresztényeknek mi egy furcsa hívők vagyunk, a zsidóknak meg általában hitszegők vagy eretnekek, és Isten szemében hűséges és igaz tanítványok az írás szerint.
Megváltunk, gyógyítunk, megalázkodva úgy jöttél. A bűnünkkel vállaidon keresztet szenvedtél. Oh.
Vendégünk a Lélekhangolóban Balogh Saked Dániel, egy messiás hívő zsidó fiatalember. Hogy lehet, hogy benned ott volt az a bűnbánat, vagy az a szégyen érzet, amin keresztül ezzel az említett asszonnyal, a bűnös nővel azonosulni tudtál, amikor te egy olyan idilli gyerekkorban nőttél fel? Mert téged ez a kegyelem, ez a vágyott kegyelem fogott meg Jézusban.
Világ életemből végig én azt éreztem, hogy Isten elérhetetlen. Én azt éreztem, hogy Isten annyira szent, és annyira messze van, hogy én, egy halandó, nem tudom elérni őt. És látom a vallásosokat Izraelben, hogy mi mindent csinálnak, hogy elérjék Istent. Más a kinézetük, máshogyan beszélnek, de állandóan tanulják a Tórát, és egyébként én nagyon-nagyon értékelem őket emiatt, és sosem érik el. És itt van egy bűnös asszony, aki nem csinált semmit, nem tartotta a Tórát, nem volt egy nagy tudós, nem böjtölt több évig egy lakatlan szigeten, sőt, az ellenkezőjét csinálta meg. Tehát ő vétkezett, és megtalálta Istent. És ez a kegyelem, hogy Isten, ha Isten találkozni akar veled, akkor igazából bármit csinálhatsz, ő találkozni fog veled, ő fogja létrehozni ezt a randit, ezt a találkozót, és bárhol lehetsz, neked nem kell erőfeszítéseket tenni, csak nyitott kell lenni, és azt mondani, hogy én akkor szeretném megkeresni Istent, és megtalálni Istent, és meg fogod találni. Egyébként Jeremiásban van ez a vers, hogyha megkeresétek engem teljes szívvel, akkor meg fogtok találni.
Hogy tekintesz Jézusra, és hogyan jársz Jézussal, mint élő Úrral?
Ez egy nagyon jó kérdés. Amikor mi megkaptuk a bejárást a Szentek Szentjéből, úgymond ez most nagyon metaforikus volt, de amikor mi úgy döntünk, hogy mi Jézussal akarunk járni, és Jézus az Úr a mi életünkben, és semmi más, akkor egyrészt egyfajta megnyugvást fogunk érezni, mert Jézus ugye nem ígéri meg sehol soha azt, hogy tökéletes életünk lesz ezen az úton vele. Jézus üzenete az, hogy a végén Isten, amikor rád fog tekinteni, akkor nem a te bűneidet fogja látni, hanem Jézusnak a világosságát, Jézusnak az igazságát, és ez, ami fontos. Nyilván a mindennapi életben azok a dolgok, amik Jézus tanított, hogy olyanok legyünk, például türelmesebbek, szeretőbbek, fogadjunk a gyengét, fogadjunk az árvát, fogadjunk az özvegyet, és szerintem ez ennél sokkal többet jelent, mint csak az árva és az özvegyet. De nem csak azért, hogy tök jó ember lenni, mindenki szeret jó ember lenni, hanem hogy dicsőséget szerezzünk Jézusnak, és még több ember tudjon Jézusra tekinteni, és azt fogja mondani, hogy én szeretném ezt a fajta kegyelmet megtapasztalni. És egyébként hozzáteszem, hogy ha elolvasjuk a római levelet, akkor látni fogjuk, hogy a nem zsidó kereszténységnek az egyik célja a római levél szerint az féltékenységre ingerelni a zsidóságot. Szóval minden kereszténynek holnap fel kell kelni, és azt gondolni, hogy én hogyan tudom szerezni dicsőséget Jézusnak a zsidó körül. Ezért jutott el az evangélium a nem zsidókhoz, hogy visszahozzák a zsidókat az evangéliumhoz. Egyébként pont most ebben az időszakban minden izraeli most Izraelben érzi a keresztényeknek a szeretetét, mert a háborúban például nagyon-nagyon sok keresztény oda ment önkénteskedni, segíteni, vagy csak egy adományokkal, és így tudunk a szeretetet, Isten szeretetét mutatni.
Ezzel most küldetést adtál nekem is, illetve feladatot, és a tiédről is beszéltél. Mi lenne az a záró gondolat, amit még a hallgatók szívére helyeznél?
Beszéltünk itt háborúról, beszéltünk itt békéről, beszéltünk itt az, hogy zsidók és nem zsidók, kulturális különbségek, és talán az lenne az üzenetem, hogy nagyon-nagyon fontos megérteni azt, hogy Isten nem elérhetetlen, és hogy közel van, és az igazi béke az nem az a béke, ami két nemzet köt, vagy két hadsereg köt, hanem az igazi béke az az a béke, amit az ember és Isten között van, Jézus által, és amikor meg fogjuk tapasztalni ezt a békét, akkor egyrészt fogjuk először érezni, mi az az igazi békesség, másrészt többé nem lesz háború sehol, csak a fizikai dimenzióban, de nem a lelkiben, ami a legfontosabb. Mert minden onnan ered, és minden ott fog befejeződni. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos békét kötni először Istennel, bármilyen nemzetből vagyunk. Be still before the Lord and wait patiently for him. Don't fret when men succeed in their ways as they work their wicked schemes. As they work.
A Lélekhangoló első órájában Rajkai Zoltán színművész Istenre találásának történetét hallhatták. Őt követően Balogh Sakett Dániel volt a vendégünk. Beszélgetőtársam galileai létére hazánkban találkozott Jézussal és jutott el a benne való hitre egy evangélikus lelkésszel való beszélgetés sorozat hatására. Beszélgetésünk meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján az interjúink között, a missio.lutheran.hu webcímen, illetve Spotify-on Lélekhangoló podcastunkban. Az Evangélikus Rádiómisszióval a következő módon léphetnek kapcsolatba. E-mailt írhatnak nekünk az evmis@lutheran.hu címre, SMS-t pedig a 0620 620 36 79-es számra küldhetnek. Most szeretettel búcsúzunk Lélekhangoló műsorunkkal. Erős vár a mi Istenünk!
Billy Liar's got his hands in his pockets, staring over at the neighbor.